Érdekes emberek, izgalmas történetek a Halas Rádióban.
Üdvözlöm Önöket, Bödecs Pál vagyok, a Halas Rádió elnöke. Vendégem Bányai Gábor országgyűlési képviselőnk, aki az elmúlt év eredményeiről, a jövő év terveiről beszél itt az év végén, az új év kezdetén. Örömmel hallgatjuk és jó érzéssel, hiszen úgy gondolom, hogy egy sikeres évet zárt az ország.
Köszöntöm Önt is, hallgatókat, elnök úr. Igen, mi állítjuk is, a számok is szerintünk mutatják, illetve egyedül felmérés mutatja azt, hogy változás van az országban. A gazdaság teljesítménye nem érezhető, persze mondjuk a legszegényebb vidékeken még ezt nem lehetne állítani, de olyan mértékű növekedést produkál önerejéből, uniós támogatások nélkül, hogy már elismerik külföldön is, hogy a magyar gazdaság több más közép-európai gazdasága egyetemben külső források segítség nélkül is képes talpon maradni, és az sem igaz, hogy csak az autóipar, a gépipar viszi ezt előre, hisz több százezer vagy millió magyar kis és közepes vállalkozás teljesítménye növekszik. Vannak persze sikertelen vállalkozások, őket másképp kell támogatni és kezelni, de a legtöbb vállalkozás, ahol becsületesen dolgoznak és keresik, kutatják a piaci lehetőséget bármilyen parágban, azok egyre jobban tudnak előreadni, és nem beszélve arról, hogy a bérek növekedése persze nem olyan mértékű, hogy meg lehetne többszörözni rövid távon a uniós átlagbérekhez viszonyítva, de jelentős növekedést produkálnak. Tehát akinek van tudása, van iskolai végzettsége, és szeret dolgozni, az Magyarországon a munkát talál, nem is kell külföldre mennie, országon belül is persze vannak eltérő régiók bérekben is, ez kétségtelen, de hát megtalálhatják a számításokat hazánkon belül is a honfitársaink.
Nyilván jó hallani az országos eredményeket, de egy Kiskunhalas és környékhez hogyan érzékeli ezeket, hogyan tudjuk kivenni ebből a részünket, mert nyilván az országnak nem a leggyorsabban fejlődő vidékén élünk.
Ezt egészíthessem ki annyival, hogy ebbe a térségbe, tehát Bács-Kiskunnak a déli része, tehát Kisköröstől délre vagy Vadkerttől délre eső része, Baját beszámítva, Majsát is, és persze a mi térségünket, le az országhatárig a korábbi az évezetváltás előtti, meg utáni konjunktúrából kimaradt. Itt igazándiból csak a kárát láttuk, még a rendszerváltozásnak is, a gazdasági kárát. Ennek a bepótolására az 21-22 év, ami elment, úgyhogy nem jöttek lehetőségek, ez nagyon nehéz. Egyet viszont lehet látni, hogy egyre több az erősödő vállalkozás, és úgy erősödnek, hogy mondom, különösebb pénzügyi uniós transfer nélkül tudnak talpon maradni és fejleszteni, és hát elindult a gazdaságban itt a délvidéken feldolgozóipari fejlődési pálya, több élelmiszeripar üzem épül, több vasipari, gépipari gyártóbázis újul meg vagy gyarapodik, textilipar kezd visszatelepülni a térségbe, most a több száz új állás jött ott is létre, és nem beszél arról, hogy a megszűnő és a keletkező új munkahelyeknek az aránya plusz 2500 az elmúlt 6 esztendőben, tehát az sem igaz, hogy munkahelyteremtés sem történt, és ez csak a gazdaságba érkezett nettó új munka lehetőség, új munkahelyek száma, és azt látom itt, hogy ha nem is lehet bepótolni ezt a 20 pár év lemaradást, ami az országon belüli lemaradást jelenti, de az mondom, látszik, hogy aki vállalkozni kívánt, aki akar és mondjuk képes megtenni érte mindent, és a forrásait visszaforgatja, nem veszi ki a cégéből rögtön, azok fejlődnek, és a többiek is, akik még nem így gondolkodnak, nekik javasoljuk, hogy hosszú távon, de minimum középtávon gondolkodjanak, és minél több vállalkozót szeretnék látni, mert a vállalkozók teremtik meg az ország gazdasági alapjait, ők teremtik meg az összes állami önközeti ellátórendszernek a forrásait, ők teremtik meg a nyugdíjakat, meg mindent, amiből az ország működik, tehát bármikor készen vagyunk támogatni kis, közepes, sőt a mikrovállalkozásokat is. Illetve agrár ügyekben is a térség nagyot lépett előre. Jelenleg egyik legnagyobb támogatás felvevő része Bács-Kiskunnak ez az Alsó-Kiskunság, Felső-Bácskai, Sárközi térség. Tehát úgy összesen nem állunk rosszul, nagy számokat nézzük, megkaparjuk a mélyén, akkor persze vannak óriási gondok. Még egyszer mondom, nem vagyunk a legjobb helyen az országban. Gyönyörű vidéken élünk, de hát itt voltak délszláv háborúk, több is. Itt a rendszerváltozás szétvert mindent. Agrárium szétcsúszott, gépipar nagy része megszűnt, tehát nem maradt semmi szinte, ez egy háborús övezetre hasonlított hosszú-hosszú éveken keresztül. Most ebből kimászni, úgyhogy Budapesttől távol vagyunk, de most talán egyre közelebb kerülünk hozzá, meg Kecskeméthez is. Én bízom, hogy itt minden rossz akaratú ellenvélemény ellenére is a fejlődés útján vagyunk.
Hogyan kerülünk közelebb a fővároshoz és Kecskeméthez? Mire gondolt?
Hát először is ugye folynak az útépítési előkészületek, tehát az autópálya elérhetősége Kiskunhalasról, Majsán keresztül rendkívül fog javulni. a jövőben.
Mert útfelújítás folytatódik majd Sátor-Kiskunhalas
felé. Igen, ugye az 51-es út is ugyanígy fog járni 19-ben szinte egészen Kecskemétig, sőt ki is lesz szélesítve a kapszállástól tudomásom szerint jelentősen, tehát az elérhetősége a fővárosnak is megnő, javul. Ugyanígy Baja irányába is rendkívül módon Halasnak a megközelítése sikeresebb lesz, mint most, mert folynak az előkészítő munkák a bajai csávói útnak a felújításán.
A János Halma csávói
között részt. János Halma a csávó, igen, az is. Mert nem beszélve arról, hogy az 54-es útnak, ami igaz, hogy nem Halast érinti mondjuk Vadkerttől Sükösdig, de annak is az előkészítő munkái indultak, több szakaszra bontva. De hát ami talán gyorsítást jelent Budapest felé, az mégiscsak a Budapest-Belgrád vasútvonalnak a ránk eső része. Annak az építése 19 másik felére kezdete akkor várható. Amellett, hogy egy persze drága beruházás, de mégiscsak Budapestet 1 óra 15 perc távolságra hozza közel Kiskunhalashoz. Magyarán akár iskolába járás, akár munkába járás tekintetében a térség ilyen közel nem volt még Budapesthez. Maximum, mikor még a magyar államosítók még a régebbi időkben jobban működött. De most is látható, hogy küzdenek érte, hogy jobb legyen. Ez pedig az 1 óra 10-15 perces útidő, hogy ennyi fog csökkenni most, hogy 3-3 és fél óra. Ez megint csak azt mondhatja, hogy közelebb kerülünk fővároshoz, az ország közepéhez. Ez is csak azt mondhatja, hogy haladunk előre. Nem fénysebességgel, de hát de haladunk.
Hát a haladás a lényeg, de mi az oka ennek, hogy 4 évvel ezelőtt már ez téma volt közöttünk, ez a vasútvonal, és még mindig csak a terveknél, vagy a jövendőbeli, reménybeli kezdetnél
már
tartunk?
Már több mint terve, hogy a tendert kiírták, gyakorlatilag teljes szakaszfelújítására. Benne van, hogy mit akar a kormányzat, és mit vállalt föl. Megkötötte a hitelmegállapodásokat, ugye hitelből épül az a vasút, hát a többi is általában vagy hitelből, vagy uniós támogatásból építették régebben is, most is. Akkor nem unió, hanem akkor más támogatásokat találtak ki hozzá, de hát igen, régen is beszéltünk, tehát mi úgy gondoltuk, úgy hallottuk, úgy reméltük, hogy a megállapodások azok 18 elejére meg lesznek, csak akkor mellett építeni, tehát 2 éves csúszás ez van, ez létezik. Én azt tudom, hogy a MÁV csak most kezdett hozzá a teljes körű tervezési munka előkészítéséhez, ez a november végi tenderkiírás is ezt támasztja alá. Szerbiában annyival könnyebb a helyzete, hogy nem európai tagállam. Ott nem volt uniós vizsgálat, ugye itt egy éven keresztül feljelentettek bennünket belföldről, külföldről, hogy miért akarunk mi Kínából származó know-how-t, tudást hozni, és annak az államnak a hitelével. Egyszerűen nem kaptunk lehetőséget mondjuk az Alstomtól, vagy a Siemens-től, sőt, hát ők nem is jó kapni, mert rengeteg korrupciós botrány van körülöttük. Tehát az Európai Unió megvizsgálta, hogy szabad ezt, a bizottság végül is azt mondta, hogy semmi akadálya, mert hát jogilag, meg gazdaságilag szerintük megállja ét. Az más kérdés, hogy hazánkon belül támadják ezt a fejlesztést, de hát Magyarországon, amit nem támadnak, az nem is lehet jó.
Köszönöm. Folytatjuk majd a beszélgetést egy rövid zene után.
Érdekes emberek, izgalmas történetek a Halas Rádióban.
Üdvözlöm Önöket, Bödecs Pál vagyok, a stúdióban vendégem Bányai Gábor országgyűlési képviselőnk. Az év végén, az új év kezdetén visszatekintünk a 2017 év eredményeire, problémáira és a 2018 év terveire. Hadd kérdezzem meg, hogy ott Budapesten, a parlamentben milyen érzés most ülni a képviselők között egy fideszes képviselőnek?
Olyan helyen vagyunk ott, ahol nagyon komoly emberek ültek már korábban is. Tehát a hely szelleme az úgy vesszük lelkileg nagy teret okozóan is félelmetes és szépséges. Tehát azért mégiscsak a nemzet politikai szentélye. Ott dőlnek el az ország nagy dolgai. Tehát ez egy felemelő érzés, amiért nem lehet elégszer hálát mondani a választóknak, hogy oda juttattak. Másodszor pedig, ami a rosszabb része, az a folyamatos durva hangnem, ami rendszeresen része a magyar politikának, mióta látjuk. Tehát nem is volt talán olyan esztendő, amikor ne lett volna ez egy veszélyes állás lelkileg. Viszont ettől csak rosszabbak vannak tőlünk nyugatra, tehát a magyar parlament meg egy konszolidált nyugodt hely, még Angliához képest is. Itt még nem verekedtek, bár volt már kihívó, aki meg akarta beszélni a folyosón, ami nem tetszett neki.
Hát ez a demokráciának a lényege, hogy lehessen elmondani az ellenvéleményt, úgyhogy a választók azok örülnek, hogyha látják, hogy azért van helye.
Van helye. A durvaság.
Annak már, igen, azt talán nem kellene, ugye?
Ha valami beigaza van, amikor bármelyik ellenfélnek a bármelyikkel szemben, akkor vagy meg kell hajolni, vagy meg kell tudni változtatni, hogy változik meg egy rossz dolog. Most ebben azért Szerintem a mostani ciklusban, ha valamit elrontottunk, igyekeztünk rögtön javítani, és hát voltak persze ilyen hibák. Fideszesként pedig hát mégiscsak az ország és Közép-Európa vagy Európa egyik legerősebb pártszövetsége frakciójában ülök. Hát tisztelt hallgatók tudják, hogy a magyar parlamentben nem is az, hogy kétharmados többségünk volt, és hogy ez mennyi képviselőt jelent, hanem mégiscsak az ország rendszerváltás utáni konjunkturális időszakaiban mindig a Fidesz Magyar Polgári Szövetség állt az ország élén, amikor az ellenfeleink voltak, akkor általában a nem konjunktúra, nem föllendülés, hanem lecsúszás volt, és az ország szinte romokba hevert, amikor nem mi kormányoztunk. Ez nagyképű hangzik, de hát csak a számokat kell megnézni. Tehát nem tölt el bennünket félelme, hogy fideszesként ülünk bent. Az eddigi miniszterelnökek sorában mégiscsak a mostani a legéletképesebb célokkal is jövőképpen rendelkező miniszterelnök. Gyakorlatilag a politikusokat egymástól, hogy lesz, ki lesz államférfi, az a tetteikből, a gondotaikból nem gyorsan valakinek, tehát a gyorsan dátában kialakul, hogy ki az, aki államférfivé is tud válni. Na most még az ellenző is elismerik jelenlegi miniszterelnökről, hogy Orbán Viktor mégiscsak egy államférfivé nőtte ki magát. Tényezővé vált Európában, most azt, hogy nem tetszik valakinek, ezt tudomásul kell venni, hát miért tetszene? Hát a világon van rengeteg futballcsapat, kézilabdacsapat, és mindenki másnak drukkol. Milyen rossz lenne, hogy mindenki csak egynek drukkolhatna. Tehát így, hogy ilyen miniszterelnökkel vagyunk egy frakcióban, ezért fideszesként ez nem szégyen, bár sokan szeretnék, hogy szégyen lenne. Összességében pedig az, hogy a parlamentben sok minden eldől, tehát vannak, akik sokat beszélnek, rengeteget, de hát azzal mondjuk nem lehet térséget fejleszteni, hogy valaki csak szájkaratéban jártas. Tehát én, miután a kormánypárti képviselőként nem interpeláltam a kormányt, azt meg kell beszélni, hogyha bármi gondol, akkor mégiscsak nem nyilvánosság előtt szoktuk kibeszélni a dolgainkat, megbeszélni. Tehát nekünk teljesen más a felszólalási lehetőségünk egy ellenzéki képviselőnek. Önmagában nem is annyi vágyok a parlamenti túlzott szereplése.
Megteszik mások,
meg hát nincs értelme. Tehát ott, tehát amikor van egy zűrös ügye a térségben valakinek, azt nem teregetjük ki. Én sosem fogok Halasról úgy nyilatkozni, vagy bármelyik településről, hogy rossz színbe fessen föl, csak az, hogy politikai tőkét kovácsoljak magamnak. Ez került el, amikor ellenzéki képviselőtem akkor is, mert voltak ügyek, elmentem az akkori miniszterhez, és megbeszéltem vele, hogy hamis zűrót, egy hamis váddal nem álltam ki soha se a parlamentbe a térségeim vezetői, vagy különféle döntései ellen. Most ez nem jellemző, mert van ilyen képviselőtársunk, aki rendszeresen kiabálja föl és hazudja tele az étert, és jelölt is jelen pillanatban. A gond inkább azzal van, hogyha a hamisságot igazságként mutatják be. De hát vannak az igazság meg hamisságként, tehát ez a kettősség, amikor össze-vissza beszélnek, mert...
Igen, hát ez a politika természete. De a országgyűlési munkával kapcsolatban mire a legbüszkébb, vagy mit tart a legfontosabbnak az elmúlt évből? Milyen döntéseket itt volt, egy költségvetési törvény?
A költségvetési törvényre azt kell tudni, hogy jelen pillanatban nagyon kell vigyázni a kormányzatnak, mert ha túlteljesíti az elvárásokon túl is a bevételi számokat, akkor a következő évtől az Európai Uniós elszámolás az ideig tekinti bázis évnek. Tehát az uniós költségvetési felügyelő rendszer, hogyha tegyük fel, most lemenne a tervezett hiány alá a költségvetés hiánya, akkor a 18-as évben azt kéne megtartani. És ugye nem biztos, hogy gyakorlatilag az igazság, hogy ha a kormány akarná, már most is a magyar költségvetés lehetne szuficites. De ezt ha nem tartjuk fönn, és eltérünk, nem tudom, talán 5-10 vagy 8-10%-kal a tervezett mértet és visszafelé csúszik a költségvetés helyzete, akkor a kötelezettségszegési eljárás beindulhat, ha 3% felül, akkor meg is büntetnek bennünket. Tehát nagyon lavírozni kell, tehát nem lehetünk túl jók sem. És jelenleg pedig én állítom, hogy az ország gazdasági teljesítménye és a kormány teljesítménye közösen egy rendkívül jó költségvetési állapotot fedez, és rengeteg lehetőséget kínál az ország javára, hisz a munkabéreket nem hitelekből emeljük, a gazdasági növekedést nem hitelekből pótoljuk, tehát hanem a saját munkánkból, úgy, hogy Európai Uniós támogatás az agrárium alaptámogatása, nem a földalaptámogatásokat jelenti, azon kívül nem érkezik még uniós transfer. Most várjuk az elmúlt két év forrásait talán a két ünnep között megérkezni, mert eddig visszatartották, bosszúból vagy haragból nem tudjuk miért, mert okuk nem volt rá. Zűröket, amiket magyar képviselők jelentettek föl ügyeket Brüsszelbe, azokat már kivizsgálták. Érdekes módon csak a metró építést találták meg, ami nem a mi kormányciklusunkban történt, és ott azért 169 milliárd forint eltűnt pénzről beszél mindenki. A lényeg az, hogy az ország szerintünk a külső szemlők szerint is, akik ezt értékelik, rendkívül jó állapotban, mondjuk a 10-es koronatáshoz képest, ahogy technikai államcsődről beszéltünk, mert nem volt pénz a kasszában, most már bővekedik a lehetőség az ország, ennek ezért egy nagyon nagy felelőssége is a kormány kezében van, hogy ezt fönntartsa, ezért nem mindenki fogja megérteni, de ha a gazdaságot nem tudjuk pörgetni tovább, akkor ezek a többletforrások, adóbevételek, jövedelmek, ezek ellapadhatnak, tehát elsősorban a gazdaságot kell nekünk megerősíteni, olyan szintre kell hozni, hogy bármilyen kormány esetén is fönn tudja tartani az ország jóléti állapotát. Ez nagyon nagy munka kell, és nagyon szigorú költségvetési támogatási rendszer, ami elsősorban nem a jövedelmek pótlásában érdekel csak, hanem a gazdaságon keresztül próbálja jövedelmeket megpótolni.
Úgy azt mindenki elismeri, hogy a gazdaság jó irányban halad itt nálunk, és látjuk is az eredményeit. Költségvetési helyzetünk is javul, mert államadóság is valamennyire csökken. De a következő évben mire számíthatunk? Ugye lesz minimálbéremelés újra. Például ez sokakat érint itt Kiskolarson és a környékén is.
Mégis mindenkit érint a minimálbér és a garantált béremelése, mert ahhoz igazítják sokan a vállalkozásokon belül, mert legtöbb, tehát a vállalkozások nagy részénél, akik jól működnek, ott már nem a minimálbér az alapszámítás, mert másképp nem tudja megtartani a munkavállalót egy vállalkozó. De ugye még egy hadd menjek vissza egy pillanatra, hogy kérdeztem, és a mire büszke. Most a rengeteg törvényt hoztunk, de ami talán mérvadó is, sokan persze ezt támadják, mert hogy embertelennek tartanak bennünket, de az országot gyakorlatilag védjük. Tehát Európát védjük. Igaz, hogy nem olyan módszerrel, amit, tehát nem nekünk kell megvédenünk, mert nem vagyunk külső határ olyan értelemben, mint mondjuk így Görögország.
Csak Schengeni határ,
csak Schengeni vagyunk. Határ vagyunk. És ennek lenni ránk várt az, hogy megállítsuk ezt az emberállhatat, Európát romlás felindította. Emiatt nem kaptunk Magyarországon belül is nagyon nagy köszönetet, de hát valamiért annak idején Hunyadi János is, meg a többi nagy magyar hadvezér kiállt az ország határőr és védte, amit csak bírta lehetett a idegenektől ezt a világot. Ebben sose volt köszönet, ezt látjuk. Viszont ami talán a nem migrációra akarok beszélgetni karácsony tájékán és új év kezdetén, de hát amit elértünk, azaz ebben az évben zászlóshajóként beszélünk róla, de mégiscsak az ország legnagyobb élelmiszeripari beruházása itt folyik, nem messze Kiskolnastól, Mélyekút határába.
Ez mekkora beruházás?
Nettó 13 milliárd forint. És ehhez 35%-os támogatást adott a magyar kormány, hazai nem uniós támogatásból, az unió nem engedte támogatni, és ezen túl pedig ott csak a gyárban 370 új munkahely lesz, a Halasi Barnevár nem zár be, mert szükség van rá, további több száz ember fog kacsalékba tenyésztéssel foglalkozni, tehát ez beindított egy nagyon komoly konjunktúrát már ott Mélyekút környékén, és hogyha azt veszük, hogy további ilyen üzemek épülnek Tompán, Bácsalmáson, meg még lehet, hogy Halas környékén is, akkor itt azért egy elég sokszínű gazdaság jön létre, és hát nem beszél arról, hogy tehát eddig már 40 milliárd forint körül támogatási döntés született ide erre a térségre, ami gazdaságot érinti fel a részben is. Márciusig mi a 70 milliárdra satszoljuk a bent lévő forrás igények alapján, amit majd az értékelők és a kormány tud dönteni számunkra. Ez is nem kevés pénz, meg ami érkezik egyéb uniós konstrukciójú kamatmentes kölcsönökbe. Tehát itt eléri a beruházási főösszeg a nettó mértékbe számítva bruttóba, és teljesen nem mindegy, de hát a végén oda jutunk, hogy 100 milliárd körüli támogatás is, durván 150 milliárdnyi ekkora értékű beruházás fog 2018-ba befejezni és elindulni, nem beszélve akkor a különféle infrastruktúra fejlesztésekről. Tehát úgy, ha valamikor mondhatjuk azt, hogy a térség gazdasági állapota javulást mutat és mutatott, az a 17-18-as év feltétlenül az lesz. Én ebben biztos vagyok. Tehát amiről talán még az ember büszke, ön is jó tudja, az iskolánk nagy részét úgy, hogy bennünket azzal vádolnak, hogy szétvertek az oktatási rendszert, ami önmagában szinte képtelenség. Nem lesz iskola a térségben, ami ne lett volna már, vagy ne lenne még felújítva. Tehát minden iskolát felújítunk, minden középiskolát felújítunk, mindenhová. Ugye a támadásokat kapunk a sporttámadások miatt. Tehát gyakorlatilag nem lesz a térségben 18 végére, 19 elejére olyan közintézmény, iskolai oktatási intézmény, ne lenne sportfejlesztés, hogy egészségesebb fiatalok legyenek. És hogyha nem megölögezve, de hogyha minden jól megy, akkor napokon belül valamiféle döntés is lesz Halas nagyon komoly szándékáról, hogy valami történjen a gyógyfürdővel. Nagyon bízom, hogy lesz mód legalább január elején, addig nem muszáj, lehet, hogy nem zavarnám önöket, de lehet, hogy be kell jönni, lehet, hogy még hamarabb, mint január eleje, hogy beszámolhassunk jó hírekről, mert nagyon dolgozunk azon, hogy Kiskunhason, mint a térség központján, gazdasági motorján keresztül minél több fejlődés, fejlesztés megvalósuljon, és ebbe egyik kulcsfontosságú ugye a fürdő.
Jó hírt hallunk, mert a halasiak és a környékbeliek nagyon várják már, hiszen irigykedve nézünk más városokra, kisvárosokra is, akár ahol hatalmas úszoda beruházások is készülnek, de hát reméljük akkor, hogy ezek a tárgyalások, amit említett, sikere vezetnek, és akkor örömmel beszámolunk. Egy zene után folytatjuk a beszélgetést majd Bányai Gábor országgyűlési képviselővel.
Érdekes emberek, izgalmas történetek a Halas Rádióban.
Üdvözlöm Önöket, Bödecs Pál vagyok, vendégem Bányai Gábor, körzetünk országgyűlési képviselője. Beszélgettünk az elmúlt év parlamenti munkájáról, a költségvetés eredményeiről és a vállalkozások fejlesztéséről. Egy kicsit még pár szót azért váltsunk a politikai helyzetről, hiszen elég sokan támadják a kormányt, a Fidesz kormányt, és hogy választások lesznek a következő évben, az új évben. Nyilván ez egy komoly erőpróba mindig, 4 évente, de föl kell készülni arra, hogy hát minden hibát fel fognak nagyítani. Úgy érzékelem azért a közvélemény elégedett a kormány gazdasági teljesítményével és azzal a fejlődéssel, ami az országban van. Amivel nem elégedettek, azok a hírek, hogy vannak olyanok, akik túlságosan is meggazdagodtak a kormány barátai között. Mi a véleménye erről? Mit fognak erre majd válaszolni ezekre a vádakra?
Az első válasz az a saját válaszom, hogy ha választás van akkor, és képviselőjöttet kell kiválasztani képviselőnek, akkor engem nézzenek először is. Tehát ha azon listán rajta vagyok, amelyik az a ominózus, szupergazdagodó réteg, akkor abban nem vagy, nincs ott a nevem. Nem mondom, hogy sajnos, mert jobb is, ha nem vagyok ott az a listán. A másik pedig, hogy miután én egyéni képviselő vagyok, tehát mindenfajta listás támogatás nélkül, tehát önerőből kell eljutni. Nekem persze van vesztenivalóm éppen emiatt, mint több, mint másoknak, hogy mit mondanak a választók, a magyar választók ezekről az emberekről, ügyekről. Én azt tudom mondani, most név nélkül, mert hát mindenki tud mondani egy olyan nevet, akit nem tetszik neki a mi hátterünkről, általános hátterünkről. Amikor nem mi kormányoztunk, senkit nem zavart, hogy az összes hazai forrást, amit fejlesztésekre, infrastruktúrafejlesztésekre az ország előteremtett, vagy az uniós közös kasszából elnyert, abban gyakorlatilag 70%-ba osztrák, olasz, francia, spanyol cégek vitték el a beruházásokat, és kitalicskázták a forint 100 milliárdokat az országból, vagy 1000 milliárdokat. És egy cikk nem jelent meg sem nyugaton, sem itthon, hogy ez milyen gazemberség, hogy a magyarok pénzét külföldiek viszik el. Most a helyzet annyiban változott, hogy nem ilyen arányban már csökkent az aránya külföldieknek a magyarországi nyertes közbeszerzések tekintetében, és vannak 3-4-5-6 nagy vállalkozó, akik korábban is már dolgoztak, voltak gondolom egyességeik korábbi időszakból is, akik sok megrendelést kapnak. De hát még egyszer mondom, mai napig azok a ismert nyugat-európai cégek viszik a legtöbbet el, és kiviszik a pénzünket. Ezek a hazai vállalkozások nagy része pedig a megtermelt jövedelmét, eredményét, az befekteti, és hát az mindenki tudja, feketén fején lehet meglátni a következő évi kötelező bírósági bevallásoknál is, a cégbíróság bemutatja, hogy mennyit vett ki osztalékként. Mert a jövedelem az gyakorlatilag nem az, amit látunk, hogy megépít valaki egy utat, és akkor az, az övét, az, az akár 100 millió vagy milliárd forint, ami zsebbe, hogy annak vannak persze költségei, annak az eredményét, amikor kiveszi, az nyilvános. Tehát amikor beszélünk bármelyik monogramú nevű vállalkozóról, azoknak a saját zsebéből jutó forrás az, az a nettó eredmény, amit kibír venni osztalékén. Most az se kevés persze egy ekkora állománynál. De ha az itthon fekteti be a pénzét, itthon vásárolja meg azokat a tönkrement, de jó helyen lévő, lepusztult, nem jó helyen lévő turisztikai vagy gazdasági létesítményeket, és azokat felújítja, újra működteti, munkahelyet teremt, akkor ez mégiscsak egy nemzeti tőkés osztálynak a nemzeti értelmet és nemzeti tőkés osztálynak a létrehozását támogatja, és ezt láthatja. Innét nézve már a dolog elviselhetőbb. az, hogy valaki gyorsan, mondjuk nem 8 diplomával, 50 nyelv tudással szerez vagyont, ez persze zavarja az embert, mert mindenki nem lehet ilyen sikeres, meg hát ugye azt mondogatják, hogy legjobb Magyarországon gázszerűnek lenni. Ugye ezt szokták viccesen az egyik vállalkozóra vagy gúnyolódással mondani. Kicsit olyan tény, hogy nem jogászként van ez az ember abban a pozícióban, de vannak, akik nagyon nagy tudással rendelkező ember, akik eljutottak erre a szintre. Magyarán az a része engem is zavar, hogyha emiatt engem megzálnak, hogy engem összemosnak ezekkel az ügyekkel. Egyet tudok mondani, sőt megígérni, hogy én ebben nem veszek részt. Nem vagyok részese semmifajta ilyen együttműködésnek, ilyen fejlesztéseknek. Én nekem a helyi ügyeimben ezen nem befolyásoló tényezők az emberek.
A Fidesz frakción belül zárt körben maguk között azért ezt beszélnek erről, hogy erről a...
Hazudnék, ha azt mondanám, hogy nem.
Igen, tehát azért csak belülről is van egyfajta nyomás, hogy ezt ne vigyék túlzásra, vagy lehetőleg csökkentsék ezeket a versenyelőnyöket, amik nem indokoltak, és mégis másokat talán kizárnak a lehetőségek közül.
Ha megnézzük a magyar állam történetét, és mondjuk a magyar ipari forradalmat, ami kicsit későbbi, mint az angol vagy más angol százvidéknek a fejlődési időszaka, jó pár száz éve későbbi, kitermelte mindig magából a középréteg a felső 10 000-et. És annak a jelenléte, annak a viselkedés kultúrája az nagyon nagy befolyással bír mindannyiunkra. Ha pozitív, tehát egy Széchenyi, az ugye, bár ő is egy léha ember volt egy időben, azt mondják, tehát neki is voltak rossz időszakai, de hát őre úgy emlékszem, mint a legnagyobbak egyike, és a vagyonát egy részét a nemzet számára felajánlotta. Ő úgy élte, hogy a legendák, hogy mondják, úgy élt, hogy tetszett. Aztán voltak nem olyan emberek, hát Veselényi nagy ember volt, de ő még aztán 1000 kézzel szájjal habzsolta az évzeteket, de mégis idővel megszépült az emléke. Persze nem volt sem internet, így sem Facebook, hogy bármilyen hír gyorsan végig lehessen röpíteni az országban, hogy mit láttak, melyik kuplerájban látták X nagymágnást, de mindig voltak, tehát mindig kitermelődik. A kérdés az, hogy ezek az emberek, amit a közösből kapnak, abból hogy teszik majd vissza, mert ez nem törődtem bele, de látom, hogy ez nem működik másképp. A választókat az érdekli, hogy én része vagyok-e, nem vagyok része ennek a dolognak, nem is vágynék ilyenre, mert mindenki az embert, meg édesanyját szidja és az csukoljon egész életében, az nem kívánnám magamnak sem, másnak se. Erre azt tudom mondani, hogy amíg világ-világ lesz tőkés társadalom, Magyarországon, meg Európában, meg bárhol a világban, mindig lesznek ilyen emberek, akik nagyobbak lesznek, a tűz azon részen, akkor még melegebb van, tehát nem távol a tűztől, közel vannak. Ezeket bármilyen színű kormány jönne, bármilyen vezető lenne az ország élén, ugyanúgy mögötte ott lesznek. Hát tudnék mondani kapásból ellenzéki pártok mögött lévő olyan nagy vállalkozókat, akik úgy várják, hogy ők belépesnek erre a helyre. Ott egyszerűen jó lenni, ott leesik mindig valami
asztalra. Hát a kérdés az, hogy nyilvánosan történik, ellenőrzés alatt történik ez, és kellőképpen kontroll alatt történik, hát ez pedig a törvényeknek a
kontroll,
a dolga.
A kontroll, az a választok a kontroll, még hozzá lehet tenni, hogy ha ezek a nagy vállalkozók mondjuk csendben tudnak élni, nem hivalkodva, tehát mondjuk ezen a szinten már a nagy autó, a szuperautó az már az alap dolog, meg a nem tudom milyen óra, meg milyen öltöny, ha ezt szerényen tudják csinálni, akkor az egy pozitív dolog, és akkor nem nincsenek szem előtt. Tehát ismerünk olyan nagy vállalkozót, balról, jobbról, szélső jobbról, aki ezt tudja szerényen csinálni, de van, aki ezt nem tudja, maga előtt kürtöltet, és hát kiül egy teraszra, és mutogatja magát, hogy ő az. Tehát én vagyok az, gyerekek, akkor is így csinálom, hogyha nektek nem tetszik. Ez a viselkedés kultúra, ha ez egy nagy vállalkozónál pozitív, tehát nem irritálja a honfitársainkat, akkor senki nem fog zavarni. Ha irritálja, hülyeséget beszél, akkor hiába küzdök én, hogy engem nem mossanak vele együtt, össze egy asztalán egy ékénnel kell vele árusítani, úgyse fogják ezt meg elfogadni a választók. De még egyszer mondom, nem vagyok része ennek a világnak.
Na, köszönjük is ezt, és értékelni is fogják bizonyára a választók. És itt Halason is térjünk vissza itt a körzetünkre. Ahogy beszélgettük korábban, ez a kultúra, ez a szerénységnek a kultúrája, meg a teljesítmény kultúrája úgy tűnik, hogy megvan és erősödik, és talán büszkék is lehetünk arra, hogy azért változások történtek az önkormányzati működésben is. Milyen változásokra lehetnek büszkék a jelenlegi vezetők itt?
Szerintem a halasi emberek is büszkék lehetnek, mert a mi büszkeségünk az lehet, hogy önállítás lenne, hogyha én ezt csak magunkról beszélve mondanám. Amit én látok Halason, először is a polgármester úr, Fülöp Robert polgármester úr szerencsére ért a pénzügyekhez. Ez nagy áldás. Nagyon takarékosan működnek, nagyon óvatosan költ el bármit, néha már engem is zavar, hogy túl óvatos, és hát ennek a városnak a költsetése 2015-től, amikor már teljes évet ő zárta, ő kezdte és ő fejezte be, folyamatosan töblete van. Itt ilyen nem volt korábban. Itt hitelek, segélyek szó szerint. Ez egy katasztrofálisan volt pénzügyileg a város gyakorlatilag működtetve. Ezen túl pedig, hogy mi pénz is van, van együttműködés a kormányzattal, én, mint a Halas város képviselő is az országgyűlésben, partnerként a kormányzattal, partnerként a várossal, mindent, amit el lehet érni, el akarunk érni, és vannak nagy sikereink is ebben. Tehát szerintem ennyire jól nem működött együtt a város a kormányzattal, a Budapesten székkel, sőt a megyeivel sem. És ennek köszönhetően, hogy a képviselő is, a polgármester is, a testület is a város érdekét tartja elsősorban szem előtt, és nincsenek különleges más értékbeni különbségeink szerencsére egymás között, és mellette pedig a testületnek még a kisebbségi részt az ellenzéke is kénytelen szerintem meghajolni az eredmények előtt. Ma szerintem jó Halason politikusként, még akár ellenzékiként is utcán végigmenni, mert nincsenek balhék. Nem tudom, föltűnt-e, itt megszűntek az állandó csarkodások, ami persze mindenki részt vett, hát a miénk is, az ellenfelek is, de én ezt nem tűrtem, tehát nem lehet dolgozni egy fejlődésre váró városban, úgyhogy ribillió van, veszekedés van, egymás gyalázása, ez megszűnt. Vannak viták, néha élesek a viták, de a végén az igaz, az eredmény bennünket igazolt eddig, igazol, és hát nem tudnak futatni alternatívát jelenleg. És ennek köszönhetően, hogy a város jobban működik, pénzügyileg is, politikailag kész együttműködni mindenfajta más ér ellenére, kormányzat támogatja a várost, tehát itt már csak az a kérdés, hogy mit akarunk még kihasználni, elérni, úgyhogy nem vagyunk megyejugú város, messze vagyunk Budapesttől, határválaszt el bennünket egy másik magyar valóságtól, világtól, és mégis város megy előre. Tehát tegnapi nap, most amikor majd a kedves hallgatók hallgatják a műsorot, hogy héttel később leszünk, hatalmas eredményeket ért a város, hát 2 milliárd forint érkezik csak Halasra, olyan fejlesztésekre, amit mindenki jó vesz ki, utak építése, óvodák építése, különféle turisztikai létesítmények megújítása, felújítása, tehát ezek mind azt szolgálják, hogy a halasi ember jól érzi magát, lehessen büszke arra, hogy kiskunhalasi. És ebben meg, én még abszolút partnerek, úgyhogy nem Halason teszem le a fejemet este a vánkosra. És mellette pedig a térségben is további 5 milliárd forint érkezett. Olyan források, amire nagyon várnak. És hát fog látszani a vidéken. Igaz, a választási kampányt nem tudja erősíteni, mert nem épülnek addig meg. De hát mégiscsak látják, hogy dolgozunk, mégiscsak láthatja a választópolgár Haloson és másik 22 településen, hogy az mégiscsak a Bányai Gábor és a kormányzat jól működik együtt, és haladni akarnak előre, nem érdemes őket lecserélni. Mondjanak 3 érvet, hogy még kell lecserélni, mondjuk akár engem, akár a kormányzatot, tehát nem tudnak mondani. A korrupciós vádakon, ami engem nem érint, ezen kívül végképp nem tudnak mondani semmit sem. Magyarul Kiskunhalas szerintem nem lebecsülve is alulértékelve a korábbi időszakait, nagyon jó állapotban van, ha ezt ki tudják használni. Ha lesz továbbra is együttműködés, és nem politikát nem engedjük be a városi, nagyvárosi politikát Kiskunhalasra, ebben talán lesz partner a másik oldalakról is, akkor itt a konszenzusok meg lesznek ahhoz, hogy a város békében tudjon fejlődni, és én pedig, ameddig engedik a választók, mindenki fog kaparni. Nem fogok hangoskodni a parlamentben, nem akarom lejáratni Kiskunhalast, vagy a többi települést, hogy ott mi folyik. Amikor gondolom, akkor megyek oda, ahova menni kell, ahhoz az ember az, aki tud segíteni. És hát eddig én szerintem, amit lehetett, szinte elértünk mindent.
Köszönöm a beszélgetést Bányai Gábornak, és kívánok sok sikert, szép eredményeket az új esztendőben. Aztán majd meglátjuk, hogy mi lesz a választóknak a véleménye, akarata, mert hiszen véleményt fogunk mondani majd erről az elmúlt 4 évről.
Hadd kívánjak én is minden hallgatónak és minden halasinak, meg aki hallgatja vidéken a rádiójukat, és hát én is mindenkinek jó egészséget, sikeres, boldog, gazdagod új esztendőt, és hát ne felejtsék el sose, hogy amár ennél rádió ne vagyunk, hogy mindent felülről kapunk, ezért azt kérjük is a Jóistent. Boldog új évet is kívánok!